Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Vasárnap lesz a Szent Anna búcsú Bélapátfalván a Gilitka kápolnánál. A szentmise 11 óra 30 perckor kezdődik majd. A településről a kisbuszok a korábbi évekhez hasonlóan közlekednek, illetve a kápolnához zarándokmenet indul 9 órakor Bélapátfalváról, a Bartók Béla és a 4. Béla utcák kereszteződésében álló keresztől. Lőrinciben vasárnap tartják a Szent Anna búcsút, idén ünneplik a kápolna felszentelésének 300. évfordulóját. Az ünnepi szentmise a megszokottnál egy órával korábban, 9 órakor kezdődik az Agyva folyó partján lévő kápolnánál, a szentmisét Tamás József atya mutatja be. A városi templomtól 8:30-kor indul a körmenet a kápolnához. Harmadfokúra emelte és szombat éjfélig meghosszabbította a hőségriasztást az országos tisztifőorvos. A tartós hőség megterheli az egészséges szervezetet is, de különösen veszélyeztetettek a kisgyermekek, az idősek, a várandósak, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők. Mi mindig a magyar gazdák oldalán állunk és megvédjük az érdekeiket, jelentette ki az agrárminiszter a Facebook oldalán. Nagy István hozzátette, nem csak a hőség miatt fő a gazdák feje, hanem attól a költségvetési tervezettől is, ami 2028-tól határozza meg az európai mezőgazdaság jövőjét és a gazdák megélhetését. Drasztikus átalakítást tervez Brüsszel a támogatásokban, hiszen 33 000 milliárd forinttal adnak kevesebbet az európai gazdáknak, és 40 000 milliárd forinttal többet pedig Ukrajnának, ismertette. A tárcavezető szerint jogos a gazdák felháborodása, ez ellen az európai élelmiszerbiztonságot veszélyeztető és a jövőjüket tönkretevő terv ellen. Újabb a kárpátaljai magyarokat fenyegető üzeneteket festettek fel Kárpátalján Munkácson. A három különböző feliratot egy épület két ajtajára és falára írták fel, amelyeken a magyarok halálát kívánták, valamint obszcén szövegkörnyezetben Orbán Viktor neve is feltűnik az egyik fényképen, amelyet a firkákról készítettek. Az emberiségnek napjainkban súlyos harmadik világháborús veszéllyel kell szembenéznie, az ENSZ-nek ezért mindennél fontosabb ennek a megelőzése, amihez a megoldás irányába kellene vinni az ukrajnai háborút. Erről beszélt a külgazdasági és külügyminiszter New Yorkban az ENSZ fenntartható fejlődésről szóló magas szintű politikai fórum előtt. Szijjártó Péter kiemelte, amikor a világszervezet néhány évvel ezelőtt elfogadta az erre vonatkozó célkitűzéseit, akkor nem volt világháborús veszélyhelyzet. Most az ENSZ-nek a 80. évforduló kapcsán is az a feladata, hogy elhárítsa a harmadik világégés kitörésének veszélyét, szögezte le. A Magyar Honvédség helikopterekkel segít az albániai tüzek megfékezésében, közölte a honvédelmi miniszter az MT-vel. Két Airbus H225-ös helikopter személyzettel, kiszolgáló állománnyal, a tűzoltásokhoz használt ballonokkal indult útnak Szolnokról. Az albán hatóságok az Európai Unió Veszélyhelyzet Reagálási Koordinációs Központon keresztül hívtak segítséget az országot hetek óta sújtó tüzek megfékezéséhez. A 27 uniós tagállam közül 9 küldte vissza a brüsszeli központnak azt, hogy mennyi kvóták szerint elosztott illegális bevándorlót hajlandó befogadni, ismertette Bakondi György az M1 állami televízióban. Az európai államok többsége más álláspontot képvisel, mint a brüsszeli apparátus, akiknek az egyetlen gyógymódja a kialakult súlyos migrációs válságra az, hogy kvóták szerint szét kell osztani az embereket, mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója. Kitért arra, hogy mindeközben a határőrizetet jelentősen megszigorították Németországban, Dániában, Lengyelországban, Ausztriában, Szlovákiában, Horvátországban, Szlovéniában, Olaszországban és Spanyolországban is, valamint megkezdődött a kitoloncolások határozottabb végrehajtása. Társadalmi egyeztetése bocsátotta az otthonstart program részletszabályait a kormány. Az alapfeltételek nem változtak, az egyik újdonság, hogy a megvásárolt ingatlanokat 5 évig nem lehet majd eladni. Elindult a digitális állampolgár weboldal. A digitális Magyarország ügynökség azt közölte, az internetes oldal és a már korábban elindított mobil alkalmazás egymást kiegészítve nyújt teljes körű segítséget az állampolgároknak. Eredményesnek nevezte az árrészszabályozást a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton közölte, az intézkedés bevezetése óta az élelmiszerek átlagosan több mint 20, a drogériai termékek pedig 26%-kal lettek olcsóbbak. A kormány 2027 és 2030 között 2 milliárd 600 millió forintra emeli a MÜPA által szervezett fesztiválok, a Liszt ünnep és a Bartók tavasz támogatását. Az indoklás szerint a korábbi döntés óta a forrásigény jelentősen emelkedett. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég a folytatásban is, fátyol és gomoly felhőkkel, északon előfordulhat majd zápor, esetleg zivatar, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 16-17, napközben aztán 35-36 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Szószóló. Közéleti magazinműsor.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Mai műsorunkban egy művészt, Madarasi Istvánt ismerhetjük meg. Tartsanak velünk!
Egy ötvös és szobrászművészhez jöttünk, Madarasi Istvánhoz. Ő Kossuth díjat kapott 2019-ben. A világi és a szakrális témákat egyaránt ötvözi a művészetében. Rézlemezzel dolgozik, vörös rézlemezzel. Áder János köztársasági elnöktől kapta Kossuth díjat, és az indoklásában az állt, hogy Madarasi István ötvös és szobrászművész részére a szakrális és a profán értékek kapcsolatát tükröző, nemzetközileg is elismert alkotó művészete, a kisbasszikától a monumentális köztéri szobroktól az ötvös művészeti alkotásokon át a restaurációs és rekonstrukciós munkáig terjedő kivételesen gazdag életmű elismeréseként. Hogyan is kezdődött a pályafutása? Már édesapja és apai nagyapja is művész volt. Édesapja Madarasi Walter, szobrászművész, anyai nagyapja pedig Kavecki Zoltán, festőművész és grafikus. Gondolom, hogy az édesapja műhelyében nőtt fel. Mit látott, milyen szobrokat készített az édesapja?
Műteremben nőhettem föl. Nagyon sok mindent láttam. Édesapám nagy plasztikával is és kis plasztikával is egyaránt foglalkozott. Láttam, amikor érmet rajzol, érmet tervez, érmet készít. Láttam azt, amikor más szobrokat mintáz, és láttam azt, amikor nagy szobrot, többek között így a Debreceni Egyetem előtt, meg Szegedre készíthetett teljes alakos, hagyományos módon, tehát mintázott és bronzba öntött szobrot. Indokolt voltam egy kicsit, hogy a pályám az errefelé mehessen tovább. Láttam azt, hogy ő hogy mintáz, és őt bevont a mintázásban. Segítettem neki a mellszobrokhoz agyaggal fölrakni a szobor alapjait. Úgyhogy ez biztos, hogy a pályám során meghatározó tényezőként szerepel.
Az úgynevezett kisképzőbe járt.
Igen, igen. Ott először üvegszakon tanultam, üvegszakra vettek föl, aztán második évben átmehettem az ötvös szakra, és ott folytathattam. Ez is egy apai példa volt, mert az édesapám dolgozott rézlemez munkákat is kapott, megbízást, és ennek megfelelően rézlemezzel való bánás, rézlemezzel való munkálkodás, ez is belém ivódott, vagy láttam, hogy hogy csinálja, és kedvet kaptam ehhez, és aztán az ötvös szakon folytathattam a gimnáziumban munkámat, én ott szakmunkás vizsgáztam, és aztán utána mentem a főiskolára, szintén ötvös szakra. Érettségi után rögtön nem vettek fel a főiskolára, csak a második felvételire, és egy évet volt módom Magyar Nemzeti Múzeumban dolgozni, mint restaurátor. Ez a pályámnak egy alapját adhatta meg, mert a múzeumban olyan tárgyakat foghattam a kezembe, mint akár a honfoglaláskori tarsolylemezek, az annak a kornak, de a római kort is említhetném, vagy a későbbi korokat is, vagy a korábbi korokat is, ami a Nemzeti Múzeum anyagát szolgálta. Ezekről többször volt úgymód másolatot is készíteni, ebbe is részt vettem. Tehát egy olyan közegbe kerültem, ami a pályámnak egy részének az alapjait képezhette.
Rögtön a rézlemez megmunkálással kezdte?
Hát az ötvös szakon nem csak a rézlemezt, anyag megmunkálásnak a módozatait tanulhattuk meg, és sajátíthattuk el, ami aztán a későbbiek során a pályámnak az alapját képezte. De hát megtanultuk ott az ezüsttel való munkálkodást, sőt az arannyal való munkálkodást is. De hát én a vöröslezet választottam úgymond szent anyagként, és a pályám során az alkotások 90%-a az rézlemez munkával történik.
Hol találkozhatnak a hallgatók a munkáival? Budapesten, vagy akár Heves megyében?
Elsősorban Budapesten. Hát kezdjem akkor talán az előbb említett restaurálásokkal. Volt szerencsém a Tatabányai Turulmadárnak a felújításában részt venni, még az édesapámmal, az öcsémmel együtt. Itt elsősorban művészeti vezetést kellett vállalnunk. Ugyan annak lehetősége számomra adatott, hogy a Tatabányai Turulmadárnak a fejét és a fején levő koronát, ami mábor után elveszett, tehát nem maradt meg, ezt rekonstruálni kellett, és egy új koronát kell, egy aranyozott új koronát kellett a madárnak a fejére tenni. De láttam azt, hogy az akkori művész, aki ezt csinálta, rézlemezből milyen konstrukciót épített hozzá, és egyáltalán az egésznek a szerkezete hogy lett kialakítva. Ez is fontos része lehetett a munkámnak, a másik pedig a kúria tetején, akkor Néprajzi Múzeum tetején lévő hármas lovasszobornak a restaurálását is a Tatabányai Turulmadár elkészítése után véletlenül, mint referencia munkát megkaphattam ezt. Az időjárás viszontagságai miatt a réz és a vas nem szereti egymást, elektrolízis keletkezik, gyakorlatilag a vas szétbomlik. Tudták ennek a kémiai folyamatát, de nem építették be azt a közbülső elemet, egy ólomlemezt, ami megakadályozta volna azt, hogy ez a károsodás megtörténjék. A szobor belsejét meg kitöltötték szurokkal, sóderrel, homokkal. Ezeket mind én megszüntettem, ugyan több évi munkával. Itt volt nálam a házamnak, vagy a kertemnek a egy részébe egy szalátlit kellett építeni ahhoz, hogy én ezt itt meg tudjam, mert ott az épület tetején ennek a restaurálását elvégezni, és darabokra szedését csak annyira lehetett, hogy ide lehessen szállítani. Itt további darabokra kellett szétszedni, ezeket az előbb említett fölösleges anyagokat eltávolítani, a vasakat kicserélni, és aztán visszaépíteni mindent. Én egy 3-4 évet dolgoztam ott fönt két munkatársal együtt az épület tetején, hogy ez bontható és leemelhető legyen daruskocsi, 34 méter magasan van az épület tetején. A lukak, amit 56-ban okoztak a lövöldözések, ott a téren azokat be kellett foltozni. Egyszer volt ugyan már restaurálva, de hát az idő azért csak károsította. Akkor, amikor nagy szél volt, akkor fent nem is lehetett dolgozni az épület tetején. Olyan légáramlás volt ott, hogy az nem volt lehetséges.
Veszprémben van egy nagy szobra, több mint 3 méter. Mit ábrázol?
Volt nekem egy kiállításom Veszprémben, a Piarista templomban. Akkor ezt Kozánszky Riád, meg a veszprémi érsek úr és a Gizella Múzeumnak az igazgatója nyitotta meg, de a Főszékes Egyház, a Szent Mihály templomnak a plébánosa nem tudott, apát plébános úr nem tudott eljönni erre a kiállítás megnyitóra más irányú elfoglaltság miatt, viszont egy veszprémi barátommal üzent, hogy szeretne velem találkozni. Csak egy erre megbeszélt alkalommal én lent járhattam ezzel a barátommal, és találkoztam az apát úrral, akit váratlanul ért, hogy végül is ismertük egymást, szüleimnek egy nagyon jó barátait temetteik, és a temetésen egy nagyon szép nekrológot mondott meg a gyászmisén, és én ezt megköszöntem akkor neki az én szüleim nevébe is, akik akkor már nem éltek. Mindenesetre ez az antré, ott a plébániai hivatalba, éppen a születésnapjára estünk be barátommal, meglepő volt. És akkor ő föltette nekem a kérdést, vagy elmesélte a történetét, hogy ő 10 éve szeretne egy Szent Mihályról szóló szobrot a városnak ajándékozni, hogy elvállalnám ennek a szobornak az elkészítését. Gondolhatja, hogy egy ilyen kérdés föltevése mit okoz, most idézőjelben az emberbe a fejem tetejétől a lábúja, még egy ilyen pozitív borzongás fogott el, és hát nagyon megörültem a kérdésnek, és egy kis modellt készítettem, amit aztán a plébános apát úr kitett a templomba adakozás céljával. Aztán kijelöltük, megkerestük a helyét a városba, hogy hol lehetne ez. A város főterét választottuk ki, természetesen a városvezetéssel együtt, és pár év kellett ahhoz, hogy ez realizálódhasson, és sajnos csak egy év állt rendelkezésemre, vagy alig egy év állt rendelkezésemre, hogy ezt elkészíthessem. 2017-ben volt ez a szoboravató. Ez egy Szent Mihály arkangyalt ábrázol, ahogy egy 5 tonnás kövön kőre ráfektetett ördögön tapos. Az angyal a városháza felé néz. Innen lehet fölmenni a várba, tehát egy nagyon jó helyet találtunk, mondom, a városvezetéssel együtt, polgármester úrral és a kultúrosztály vezetőjével és az apát úrral, hogy ez tényleg a forgalom középpontjába kerülhessen. És számomra egy mérföldkő volt a munkásságom tekintetében, hogy ez megvalósulhatott.
Más mérföldkő is volt az életében, találkozott II. János Pál pápával, sőt, neki ajándékozták a Gizellát és Szent Istent ábrázoló szobrát. Hogyan jött létre ez a találkozás?
Volt egy kiállításom a Stefánia palotában. Ezen a kiállításon részt vett Mádl Ferenc már megválasztott, de még nem beiktatott köztársasági elnök úr és a felesége. Én régóta ismertem őket máshonnan családi körből. Ott elhangzott az, hogy milyen jó lenne, hogyha ez a 2 szobor, ami a hátunk mögött állt, Szent István és Gizella, hogyha ez Rómába kerülhetne. Hát így ezt Csurkovics Tibor hangoztatta el, aki a kiállítást megnyitotta, és akkor elnök úr föltette a kérdést, hogy volna lehetőség arra, hogy amikor ő az első útjára megy Rómába, szentségéhez, hogy elvinné ajándékba. Hát az előbb említett kérdés a fejem tetejétől a lábúja, amíg ez a pozitív borzongás ott is elért, és ennek a megszervezése nyilván egy pár hónapba tellett, de végül is elkészült, töltfadobozokat kellett készítenem a már meglévő szobrokhoz, hogy az ajándék kellőképpen legyen méltó helyre kerülve, tálalva, és aztán így került sor arra, hogy ezen a találkozáson én részt vehettem 2000 szeptemberében 3 napos utazás és ott tartózkodás keretében több programmal, és egy nagyon szép ajándékozás Szent II. János Pál pápa fogadó szobájába. Ennek olyan értelmű volt előzménye, hogy én akkor találkoztam vele másodszor. Amikor Budapestre jött 91-ben, én akkor fejeztem be a Szent István Bazilika szentélyébe levő kandelábereknek a restaurálása, falikaroknak és kandelábereknek a restaurálását, és elutazása előtt egy szentmisét tartva, szentmise után végment a templomba, és akit elért a padba, kezet fogott. Én másodiknak állhattam a padba, így volt szerencsém vele kezet fogni, és a gyűrűjét megcsókolni, és a szemünk találkozott. És nagyon érdekes, hogy ezen a római Vatikánba való találkozás, amikor 2 szobrot átadtuk neki, a szemünk ugyanúgy találkozott, bár ő már betegeskedett akkor, de a szem az a lélek tükre, az találkozott.
Mielőtt beszélnénk a Dante isteni színjátékhoz készült 100 darab képszobráról, azelőtt beszéljünk ezekről a nagy plasztikákról, ugyanis azok másféle alkotások.
Természetesen rajzok is készültek erről, ahogy beszéltünk előbb erről a Szent Mihályról. Lerajzoltam, és utána én szeretek rögtön anyagba dolgozni. Vázlatok után megcsináltam ennek a kis modelljét, egy ötös léptékű.
Miből készíti a modellt?
Szintén vörös rézlemezből hegesztve. Gondolva arra, hogy ha ezt nagyba kell elkészíteni, hogy akkor ennek mi a menete, mi az útja, módja. A megrajzolt figurák alapján elkészítettem először az ördögöt, abba a formába, mint ahogy valakire rátaposnak, hogy akkor hogy kell neki azon a kövön feküdni, hogy kell annak a testét megformálni. És utána építettem rá az angyalt. Először kicsibe, és a modell alapján aztán nagyba meg kellett tervezni ennek a vászszerkezetét, hogy legyen a kőbe lukokat kellett fúrni. Ahogy mondtam, egy 5 tonnás kövön áll. Az 5 tonnás kő legelőször ide került hozzám a kertbe, és itt formáltam meg mindkét figurát, hogy elhangzott 3 méteres, az egyik 3 méteres, a másik. És egy ellenséget legyőzni csak egy dinamikus mozdulattal lehet. Ennek a dinamikus figurának a kézmozdulatai, a lábtartása, a test megformálása, ez elég komplikált, nehéz, de hát az anatómiai tanulmányaim során a csontrendszernek, meg a test fölépítésének a megismerésével sikerült ezt a figurát is olyanná tenni, hogy azt, amit egy ilyen angyalnak szükséges kialakítani a test mozdulataival, azt úgy érzem, sikerült megoldani. Elég mozgalmas ez az egész. Vörös lézlemezből lett hegesztve. Egy teljes figura, csak hozzá kellett tenni a szárnyakat, kézben tartott kardot, a másik kezébe pedig egy dárdát, amit beledöf az ördögbe.
Onnan tudjuk, hogy ő Szent Mihály, milyen jellemzői vagy attribútumai vannak, milyen kellékei vannak?
Az attribútumai elsősorban a kard, másodszorban a lándzsa, és hát az arckifejezés is és a tartás is egy jellegzetes motívuma, illetve hát a szárnyak, a szárnyas angyal, arkangyal formájába kellett ezt megcsinálni, elképzelni, és ennek alapján lett megépítve a konstrukció, és aztán konstrukcióra a borítás került rá. Mint ahogy látja, a szárnyak is elég mozgalmasak. Nem volt könnyű feladat, de úgy érzem, hogy sikerült úgy megoldani, hogy ezt a arkangyali tevékenységet, amit ő folytat, hogy az sikerült kifejezni úgy, ahogy kell.
A bal lábában az erő, amint rátapos, emeli a jobb karját a kardjával is, hogy rásújtson.
Hát ahogy az előbb említettem, ez a mozdulat szükséges volt ahhoz, hogy azt az erőt megfelelő módon jelképezve megpróbálja az ellenséget legyőzni.
Az ellenség ilyen félkörívbe hajolt, itt a lábait feltartja, itt pedig elől szintén a...
Igen, a sátáni szárnyak. Ráfeküdtem erre a kőre. Én kipróbáltam azt, hogy a testnek milyennek kell lennie ahhoz, hogy ezt a fajta erőt, amit az angyalnak le kell győzni, hogy az milyen szenvedésen mehet keresztül. Hát hasonló módon, de mondjuk nem akarom Fadruszra emlékeztetni magam, a szobrászra, aki a szegedi Domba levő Krisztus szobor megmintázása érdekében fölkötötte magát egy keresztre. Azért, hogy azt a szenvedést, amit Jézus a keresztfán el kellett, hogy viseljen, hogy azt átélve tudja úgy megmintázni a testet, és megformálni a testét, hogy azon érződjön az a szenvedés, az a kín, amit Jézusnak el kellett szenvedni a kereszten.
És ha visszatérünk a Szent Mihály arkangyalra, akkor hogyan készült? Mert nagyon látványos a ruhája, tehát a szárnya az lebeg a levegőbe.
Páncélvértje van, és egy erőteljes szoknya van rajta. vörösrész lemezből lett ez domborítva, minden része úgy elkészítve, mint ha valóság lenne, de ugyanakkor azt az erőt, amit az előbb említettem, azt sugározza. A páncél is adja az erőt, és az egész testtartás a szárnyakkal együtt kell, hogy ezt sugározza. Legelőször a vászszerkezetet kellett megépíteni, és aztán utána lett úgymond a teste kialakítva, és aztán a végén a ruha rátéve, meg a páncél rátéve.
A fejét, az arcát azt külön készítette?
Igen, de ezt is anatómiailag úgy, hogy az a tartás az benne legyen, ami az erősugárzásához feltétlenül szükséges. Egy nagy hajjal ábrázolták őt annak idején, ezeket fényképről, meg régi metszetekről lenézve rajzoltam és alakítottam ki végül is a saját technikai megoldásaimra vonatkoztatva.
Gondolom, hogy darabokban szállították a helyszínre.
Nem egészen. Az ördög volt külön, és az angyal volt külön. Külön szállították a követ először oda, aztán elhelyezték, és én utána teherautóval vitték le, daruskocsival emelték innen ki a kertből, vitték le, és aztán ott lettek a szárnyak fölhegesztve. Napot kellett dolgoznom azon, hogy ez úgy összeálljon, hogy a végleges formát adja.
Itt a műteremben, illetve a lakásban, ahol vagyunk, több szobrot is mutatott, szintén vörös részből vannak. Szent István királynak a fejét mutatta, egy fuvalázó lányt mutatott, szenteket. Ezek kisebb méretűek, körülbelül 1 méter magasak, 1,20 méter magasak. Van egy megrendelés, akkor hogyan lát neki egy munkának?
Van, amikor megrendelés, és akkor egy adott helyre, adott módon kell elkészíteni. Előbb említette az obaás lány figurát. Története van mindennek, minden szobornak. Így az obaás lány figura is egy 5 fős figurás kompozíciónak az egyik darabja, mert készült egy fagottos figura, egy obaás és egy fuvolás lányfigura. A fagottos egy férfi, az obaás és a fuvolás lányfigura. A 5-ös az úgy alakult volna, de aztán nem lett befejezve, hogy lett volna még egy kürtös és egy klarinétos. Oromszegi Otto barátom látta kiállításomat Nagyszenken a kastélyba, és ott volt egy több szobor is volt elhelyezve, többek között egy Széchenyi is, amelyet aztán Nagyszenki kastélynak ajándékoztam. Tehát ezeket látva ő megkeresett ismeretlenül telefonon, hogy ő ír egy fagott történeti könyvet, ami unikális, és ennek a címlapjára rajzoljak egy fagottos figurát. Akkor azt mondtam, hogy gyerekkoromban nagyon sokat jártam, szüleim elküldtek, hogy menjek a vasárnapi matinékre a Zeneakadémiára, és ott Lukin Lászlónak a bemutatásába hangszereket is meg lehetett ismerni, és a fagottnak a hangja nekem nagyon megtetszett. Úgyhogy ezért is volt öröm számomra, hogy ez a fagott művész, fagottónak becézett barátom, később lett barátom, megrendelte tőlem ezt a figurát, amelyet aztán a Zeneakadémiának ajándékozott. Gyakorlatilag ez a Zeneakadémia tulajdona, a fagottos. A obaást és a fúlást azt később készítettem el rézlemezből, hegesztve, hogy az előbb elmondtam, az angyalnál is, meg más figuráknál is részlemezből hegesztve készülnek.
Térjünk át a Dante Isteni Színjáték című művéhez készült szoborképekre. Ez a furcsa kifejezés, ez olyan műveket takar, amiknek egy 25x25 cm-es vörös rézlemez az alapja, és erre készül maga az alkotás. És ezek gyönyörűek, mondhatni, mint egy ékszer olyan, mert színesek. Most ez is egy nagy különlegesség, ez az egyik védjegye az Eötvös és Szobrász művésznek, hogy színesek ezek a vörösrész képek. Ő magát úgy definiálja, hogy tűzecsettel fest, tűzecsetnek nevezi a hegesztőpisztolyt. Rengeteg kísérletezés során találta meg, hogy melyik szín mikor jön elő. Hogyan is van pontosan ez a tűzecsettel való festés?
Nagyon régen azáltal, hogy részlemezbe dolgozom, a hegesztés technikájából adódóan, ott, ahol hegesztem az anyagot, ott elszíneződik az anyag. És úgy gondoltam, hogyha a natúrlemezen ez elszíneződik, hogy ezt sokkal jobban ki lehet hozni a színeket, érzékeltetni, láttatni lehet a színeket, hogyha lemezt én fölcsiszolom, fölpolírozom. A vélt gondolat igazzá vált, akkor, mikor a lemezeket fölpolíroztam, és ennek megfelelően sokkal intenzívebben tudtam láttatni a színeket. Tehát hővel érhető el. A szivárvány összes színe a lézlemezben benne van. Sok-sok gyakorlás és próbálkozás után sikerült ezeket úgy kikísérletezni és megtalálni, hogy ezt már tudom úgy használni, hogy célirányosan hol milyen színt szeretnék, ennek megfelelően hevítem, illetve formálom a tűzecsetet. Dante isteni színjátékát említette az előbb. Ennek is története van. 2010-ben kaptam egy meghívást Firenzébe, a Dante Múzeumba, hogy csinálhatok ott egy kiállítást. Én korábban foglalkoztam Dantéval, 94-96-98-ban, meg 2000-ben meghívottja voltam a Ravennai Dante Biennáléknak. Ott kapukat tervezhettem.
Dante művéhez.
Dantéről van szó, ezért a pokol kapuját 94-ben, a purgatórium kapuját 96-ban, és 98-ban a paradicsom kapuját készítettem el kis modellbe, 1:10 léptékbe, 40x60 centis nagyságban. Itt volt talán szerencsém legelőször használni ezeknek a színeknek a megjelenítését, ezeknél a kapuknál, és akkor, amikor a Dante Múzeum hívott kiállításra, 2011-ben valósulhatott meg legelőször. Akkor úgy gondoltam, hogy az a kiállító tér, ahol ezeket kiállítanák, olyan kicsi, hogy egyszerre csak egy tétel, az énekek szerint a pokol 34 képe fér el, nem több. Ahhoz, hogy az ember megértse Dantét, Dantének a művét, az isteni színjáték művét, többször kell elolvasni ahhoz, hogy ezt rajzformájába először, aztán később a saját technikám alapján részlemezbe meg tudjam készíteni, vagy el tudjam készíteni, ahhoz idő kellett. Egy év kellett ahhoz, hogy én ezt pokol 34 képét elkészíthessem. Volt egy kiállítás, erre elkészült a Dante szobra is, amit a múzeumnak ajándékoztam, ez vélhetően ott látható. A 2013-ra visszavártak, 2 éven volt arra, hogy tovább olvassam az isteni színjátéknak a purgatóriumra vonatkozó énekek szerinti megformálását, és 2016-ban került sor a 3. kiállításra, ami a paradicsomnak a képeit illeti. A purgatórium és a paradicsom 33 énekből áll, ennek megfelelően énekek szerint készítettem el ezeket a 25x25 centis képeket. Az érdekessége az, és a különlegessége talán az, amit Kegyed is említett, oxidációs eljárás, a színezés. Pokolnak a képei sötétek, szürkék tónusában, csak az exponált rész van színessé téve, ami a mondani valót illeti. Itt például a föld középpontja, és éppen kinyitott az utolsó kép, 34-es, és a purgatórium, mivel tisztító tűzről van szó, a narancssárgák, pirosak, sárgák a dominánsak. A paradicsomnak a képei pedig az ezüst és az arany. Előbb nem említettem azt, hogy a szivárvány összes színe mellett az ezüstöt és az aranyat is ki tudom hozni a tűzecsettel.
Gyakorlatilag úgy néz ki ez a paradicsom, mint egy rokokó ékszer, most hirtelen ez jutott az eszembe, mert olyan díszes és olyan színes és olyan harmonikus, olyan kis figurák vannak benne.
Volt ebből idehaza is kiállítás, először a Dunapalotába, aztán az olasz intézetbe, ahol kivetített képekre Szakcsillakatos Béla és Kati Horváth Lajos improvizáltak. Ez egy különleges este volt számomra is, és emlékezetes marad. A 16-os olaszországi firenzei Dante Múzeumban való bemutatás előtt ki lett állítva itt a Párbeszédházban az összes kép. Tehát ez a 100 kép megtöltötte azt a termet, amit korábban templomnak szolgált, ma kiállító térként. Jobb oldalt a pokol, bal oldalt a purgatórium, a szentélybe pedig a paradicsom képei lettek elhelyezve. Erre az alkalomra fölkértem Horváth Márton Levente orgonistát, orgonaművészt, hogy írjon egy háromtételes művet a Dante isteni színjátékára, ami ott lett először előadva, valamivel több mint fél órás műről van szó, amelyet ő több helyen játszott részleteibe is, Mátyás templomba, Zeneakadémián, és egyszer kaptunk egy meghívást Rómába, egyik templomába, ahol nagyon jó orgona állt rendelkezésre, ott a vetített képes előadást a zené alá festéssel, az orgonaművel a szerző eljátszhatta.
Most mind dolgozik?
A művész sose alszik, vagy legalábbis keveset alszik, mert mindig van olyasmi, ami mozgatja a rugóit. Többek között van egy monstrancia tartó, amit itt a Szent Farkaséti Minden Szentek templomába kell készítenem. Egy onyxból esztergályozott, onyx kőből esztergályozott talp és nódusból áll, a tetején egy aranyozott lap, amire aztán a monstranciát ráteszik. A különlegessége az lesz, hogy a négy evangélistát fogja ábrázolni a fogó rész négy oldalról, egy-egy kb. 18 centi nagyságban. Hát ez az egyik, amin dolgozhatom, másodszorban van egy érem, amit be kell fejezzek. Volt egy szoboravatom Firenzébe, Samuel Weiss Ignácról mintázott szobornak az ötödik példánya készülhetett el Firenzébe. A ottani legrégebbi kórháznak az udvarára lett felállítva. Ez egy Lelenc kórház volt annak idején. Az épületet Brunelleschi tervezte, aki a dómnak a kupoláját is. Ez a kórház, ahogy mondtam, Lelenc kórház volt, akkor a gyerekeket ide adták be, mint ahogy ma az inkubátorba hagyják esetleg a kórházak ajtajába, és ma múzeumként és szociális gyermekintézményként szolgál ez, és Elika Emma Forodré, magyar származású grófné, aki a kultúra jegyében tevékenykedik Magyarország és Olaszország, illetve Olaszország és Magyarország között. Ő szorgalmazta azt, hogy ez a Semmelweis szobor oda kerülhessen. Most ennek a szobornak története van. A magyar szobrászat történetében egyetlen és páratlan, hogy Rozivál László professzor úr 2015-16-ban írt a világ összes nőgyógyászati klinikájának egy levelet, melyben az áll, hogy Magyarország szívesen ajándékoz az illető klinikának egy szobrot, mászobrot, vagy jobban mondva mászobrot, domborművet, egész alakos nem, ott, ahol igény van rá. És pedig Semmelweis a egyik legismertebb magyar származású orvos, az anyák megmentőjeként írt és mond ez ideig, 18-tól, amikor 200 éves születési évfordulója volt, attól kezdve máig 26 vagy 27 opusz született. Ahogy mondtam, a magyar szobrászat történetében az egyetlen, és hát ennek megfelelően több magyar szobrásznak, sok magyar szobrásznak, művésznek adott lehetőséget alkotásra. Így volt nekem szerencsém az elsőt elkészíteni Teherán nőgyógyászati klinikájára, a második változat az Prágában van, a harmadik Tokióba, a negyedik van itt Budapesten, a Vicenna College-ba, és az ötödik lett felállítva most június 4-én Firenzében. A Teheránin miniszterelnök úr húzta le a leplet a szoborról, a Tokióin pedig a császárné volt a felavató, aki a mindenkori császárné, a ottani Vöröskeresztnek a patronusa. Ezeken jelen lehettem, hogy megtiszteltetés számomra mai napig mindegyik szobornak az elhelyezése, és úgy gondolom, hogy ez nem csak az én örömöm, hanem az országnak is a dicsősége, hogy ilyen módon szobrot állíthatott az egyik legnagyobb magyar származású orvosnak a tiszteletére.
Milyen szobrokat mutat még be a hallgatóknak?
2019-re készült el Hunyadi János szobra Belgrádba. Ennek az előzménye, hogy előtte 5 évvel Nárai Szabó Gábor föltette nekem a kérdést professzorok Batthyány köréből, hogy mibe kerülhet egy Hunyadi szobor. Vissza kellett kérdezzek, hogy miből, hova, mekkorába, és a többi, és a többi. Úgyhogy egy komoly tervezés előzte meg ezt, és természetesen tárgyalások is a belgrádi műemléki hatósággal, mert akármilyen szobrot csak úgy elhelyezni nem lehet. Én ugyan jártam Belgrádban korábban, és ott van egy emlék, egy kő, egy vízszintesen elfektetett kő, amin rajta van Hunyadinak a győzelme, Nándorfehérvári győzelem emlékére állítva, magyarul és szerbül a felirat, de nagyon szerettek volna egy Hunyadi szobrot is. És akkor nagy tárgyalások köz sikerült megegyezni az ottani hatósággal, hogy a Zimonyi vízparti sétányon legyen ez a szobor elhelyezve. Ez gyakorlatilag egy harangtornyot jelképez, és harangtorony alatt áll egy gránit posztamensen Hunyadinak a 2 méter 35 centi nagyságú rézlemezből hegesztett és alkotott szobra. Fölötte a harangtorony belső felén ott van egy harang, fölötte pedig a harangtorony tetején egy 90 centi nagyságú aranyozott kereszt. Ez jelképezi a kereszténység megmentését, illetve a déli harangszót, amelyet pápa elrendelésére szólaltattak meg, hogy Hunyadi ott győzött. Az ábrázolás általam a Tulóci krónikából vett ábrázolást tartottam ennek legmegfelelőbbre kivitelezhetőnek. Ez a jobb kezében egy kardot tart fölfelé, a bal kezébe pedig a pajzsára támaszkodik. A metszetről is tudjuk, hogy Hunyadi egy ilyen hosszú, nagyhajú, nagybajuszú, markáns megjelenésű figura volt, és hát ennek megfelelően a páncélba lett öltöztetve. Úgy kell elképzelni, hogy felépítettem vörös rézlemezből hegesztve egy testet, egy férfi testet, melyet fölöltöztettem egy páncélruhába, és ennek megfelelően áll ott ennek a harangtoronynak a lábazatánál. A két köztársaság elnök 2019. július végén avatta föl Áder János, illetve Vučić szerb köztársaság elnök jelenlétébe lett ez a leleplezés egy nagyon szép ünnepség keretében. A másik szobor, amit említenék, szintén 2018-ban, amikor Semmelweis születési évfordulója volt, akkor a nőgyógyászati klinika kért tőlem egy ábrázolást valamit Semmelweis-szel kapcsolatban. És úgy gondoltam, egy nőgyógyászati klinikára sokadik Semmelweist állítani nem biztos, hogy szerencsés, és azt találtam ki, hogy 2 várandós anyát ábrázolok. Erzsébet és Mária találkozása, ez úgynevezett vizitáció. Tudjuk történelmileg, hogy Erzsébet időskora ellenére várandós volt Keresztelő Jánossal. Mária pedig akkor tudta meg, hogy várandós lesz Jézussal. Így a 2 nőnek a találkozása egy jelképes ábrázolás, a 2 figura, a 2 keze találkozik egymással. Éppen, hogy érintik, vagy majdnem érintik egymást, és ennek a posztamense egy svéd gránit, a háttere pedig egy hajnyított üveg, amin egy Semmelweis idézet található, ami úgy szól, hogy tanításom arra való, hogy megmentsem a feleséget a férj, az anyát pedig a gyermeke számára. Ez Semmelweis Ignácnak a mondása volt. Szintén a vörösrész lemez színezve, oxidálva készült el, a nagysága pedig 1,90 méter figurákból áll. A harmadik, amit megemlítenék, az a Urológia Klinikán álló Szent Liborius, aki védőszentje az urológusoknak, és püspök volt, hosszú ideig Németországban volt missziós tevékenységre hívva, és ott vesebántalmakkal szenvedett, és végül is megmenekült, de úgy gondoltam, hogy ennek az ábrázolása megrendelés volt természetesen a Urológiai Klinikának az előcsarnokába. Egy kinyitott könyv, ami a Bibliát jelképezi, beleaplikáltam három kertembe talált mészkövet, hogy a versének a köveit ábrázoljam, és hát egy püspök süvegbe életnagyságnál egy picikét nagyobb formában, szintén részlemezből hegesztve ott áll az Urológiai Klinika előcsarnokában.
És milyen tervei vannak, mit szeretne még szoborba önteni?
Tervem 1000 évre van, csak gondolkozni kell, hogy mi az, amit meg tudok valósítani addig.
Budapesten voltunk Madaras István Kossuth Díjas ötvös és szobrászművésznél. Abból az alkalomból beszélgettünk vele, hogy megismerjük a művészetét, a vörösrész szobrait és a tűzecsettel festő művészt, aki hegesztő pisztolyával készít alkotásokat. Császi Erzsébetet hallották.
Kedves hallgatóink, műsorunk ezzel véget ért. Munkatársaim a zenei szerkesztő Túri Sarolta, a technikus Birincsik Márton és a szerkesztő Bércesi András nevében is köszönöm figyelmüket, a bemondót Berecz Renátát hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, műsorunkban az Anyaszentegyház 5 parancsolatáról lesz szó. Bevezetőnkben az Anyaszentegyházról hallják Kormos Csaba atya elmélkedését. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Tisztelt rádióhallgatók! Az Anyaszentegyház 5 parancsáról, vagy parancsolatáról elmélkedő jelen sorozatunkban hamarosan elkezdünk e parancsolatok jelentésével, üzenetével foglalkozni. Az 5. parancsolatról korábban már szólottunk, így az 1., a 2., a 3. és a 4. vizsgáljuk meg behatóbban. Azonban a legfontosabb először is azt kijelenteni, hangsúlyozni, hogy nem a katolikus egyház katekizmusa, illetve annak kompendiuma, rövidebb, tömörebb változata szerinti felsorolás az, amit alapul veszünk, hanem a régebbi felosztás szerint vizsgálódunk. Engedjék meg, hogy azt mondjam, számomra ez a klasszikus, a hozzám közelebb álló, természetesen ennél még objektívebb, általánosan ható érv is van. A régebbi megfogalmazásban a 4., a házasság és a család, és ezek tárgyalását semmiképpen nem szeretném kihagyni, sőt, az egyházunk és az egész társadalom szempontjából létfontosságúnak tartom. Hallgassuk először tehát az egyház 5 parancsának felsorolását az általam imént elhangzottak szerint. Első, a vasárnapot és a kötelező ünnepeket szentmisével és pihenéssel, munkaszünettel szenteld meg. Második, a pénteki bűnbánati napokat és a parancsolt böltöket tartsd meg. Harmadik, évente gyónjál és legalább a húsvéti időben áldozzál. Negyedik, házasságodat az egyház törvényei szerint kösd meg, és gyermekeidet katolikus módon neveld. Ötödik, az egyházat anyagi hozzájárulásoddal is támogasd. Tehát ismételten ezt az utolsót, az ötödiket kivéve foglalkozunk az Anyaszentegyház parancsolataival, vagyis az első 4-jel. Mielőtt ezeket elkezdenénk taglalni, a mostani alkalommal sorozatunk első részében, illetve annak kezdetén, szeretnék magáról az egyházról, az Anyaszentegyházról szólni. Az Úr Jézus Szent Máté evangéliumának 16. fejezetében azt mondja, az addig Simon névre hallgató apostolának, te Péter vagy, azaz kőszikla, és én erre a sziklára építem egyházamat, és a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Szent Máté evangéliumának 16. fejezet 19. verse. Az Anyaszentegyházat tehát Isten fia, Jézus Krisztus alapította. Az Anyaszentegyház Isten újszövetségi népe, látható is lelki közösség, Krisztus titokzatos teste. Az Úr Jézus azért alapította az egyházat, hogy Isten országát terjesztve az örök üdvösségre vezesse az embereket. Éppen az imént említett Szent Péternek, az első pápának, első levele 2. fejezet 9. versében olvashatjuk a következő lelkesítő szavakat: ti választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet tulajdonul lefoglalt nép vagytok, hogy annak dicsőségét hirdessétek, aki a sötétségből meghívott benneteket csodálatos világosságára. Igen, nekünk, akik a keresztség szentségében újjászülettünk, és Istennek lefoglalt néppé az ő családjává váltunk, az a feladatunk és küldetésünk, hogy hirdessük az ő dicsőségét, főként olyan módon, hogy az evangéliumot, Jézus Krisztus örömhírét hirdetjük minden embernek. Az Atya mindenkinek azt mondja Jézus Krisztus által a Szentlélekben, szeretlek téged. Az egyház küldetése tehát kivétel nélkül minden emberhez szól. Ahogyan a II. Vatikáni zsinat Lumen Gentium kezdetű konstitúciójának első fejezetében megfogalmazza, az egyház Krisztusban mint egy szentsége, azaz jele és eszköze az Istennel való bensőséges egyesülésnek és az egész emberi nem egységének. Az egyház tehát szentség, alapszentségnek is nevezik a hittudósok, mivel alapja az összes szentségeknek, amelyet azoknak ajánl fel, akik befogadják a hitet. Az egyházban kereszteltek meg minket. Az egyházban kapjuk a hitet, amelyet az egyház évszázadokon át hamisítatlanul megőrzött. Az egyházban halljuk Isten élő szavát, és tudjuk meg, hogyan kell élnünk, ha tetszeni akarunk Istennek. A szentségek által, amelyeket Isten az apostolokra bízott, az egyház tesz minél jobbá, erősít meg és vigasztal. Az egyházban ég a szentek tüze, hogy minket is lángra gyújtson. Az egyházban ünneplik a Szent Eukarisztiát, amelyben Krisztus odaadása és ereje válik jelenvalóvá számunkra, és hozzá kapcsolódva az ő testévé leszünk, és az ő erejéből élünk. Minden emberi gyengeségünkre tekintettel, az egyházat mellőzve senki sem tud keresztény lenni. Nagyon érdekes és tanulságos lehet néhány idézet éppen azoktól az emberektől, akik az evangéliumot, a Jézus Krisztus által az egyházra bízott örömhírt megélték, vagyis szentek lettek, vagy szent életűek. Először is nézzük kalkuttai Szent Teréz anya kijelentését. Szentnek lenni nem néhány ember luxusa, hanem egyszerűen kötelességünk neked is, nekem is. És nagyon fontos az, amit Rozsé testvér, Rozsé Sütz testvér, a híres tezéi közösség alapítója, meghatározó alakja megfogalmazott, és nagyon sok kétkedőnek, vagy nagyon sok az Anyaszent Egyházat, különösen Krisztusnak katolikus egyházát támadónak egy hathatós ellenérvet, nagyon határozott kijelentést nyújt, amikor ezt halljuk tőle, Krisztus szeretni és az egyházat szeretni egy és ugyanaz. Henri de Lubac 1896 és 1991 között élt bíboros, francia teológus, hittudós, pedig így szólott, ma még az egyház adja nekem Jézust. Ez mindent megmond. Mit is tudnék róla, milyen kapcsolatban lennék vele az egyház nélkül? Továbbá, 17. század csodálatos embere, a matematikus és katolikus gondolkodó Blaise Pascal így bátorít. Szeretne hinni, de nem ismeri a hitre vezető utat? Tanuljon azoktól, akiket korábban ugyanúgy kétségek gyötörtek, mint önt. Utánozza az ő cselekvésüket, tegyen meg mindent, amit a hit kíván, épp úgy, mintha már hívő lenne. Járjon misére, használja a szentelt vizet, és így tovább. Ez minden bizonnyal majd jámborrá teszi, és a hitre vezeti önt. Az egyház azért avatkozik be erkölcsi kérdésekbe és a személyes életvitel kérdéseibe, mert a hit út. Nem csak az evangélium útmutatásai mondják meg, hogyan lehet ezen az úton megmaradni, tehát hogyan lehet helyesen cselekedni és helyesen élni. Az egyház tanító hivatalának a természetes erkölcsi követelményekre is kell emlékeztetni az embert. A természetes erkölcsi követelmények pedig eleve Isten által az úgynevezett szívbe írt törvények. Nincs kétféle igazság. Ami emberileg helyes, az keresztény szempontból sem lehet helytelen. És ami keresztény szempontból helyes, emberileg nem lehet helytelen. Ezért kell az egyháznak erkölcsi kérdésekben mindenre kiterjedően állást foglalnia.
Elhangzott a lélek szava, Kormos Csaba atya elmélkedését hallották, a műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 100